Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Az előadásnak a címe szuperszámítógép gyártási technológiáknak a statisztikai elemzése. Ahhoz, hogy kerek legyen a történet, egy picit ilyen hardveres irányból fogom megközelíteni a témának a bevezetését, és utána rátérek a top 500-as listának az adataiból kinyerhető egyéb elemzési eredményeknek a bemutatására. Ezek az elemzési módszerek egy picit másabbak, mint amiket egyébként megtalálhatunk a top500.org szájton, viszont maga az adatok, azok az XLS fájlból kinyert adatok, az elmúlt 20, illetve 23 évre vonatkozóan. Tehát első megközelítésben az integrált áramkörök gyártásával, fejlődésével kapcsolatos trendeket szeretném mondjuk, hogy a kezdetektől egy picit felvillantani és a fontosabb mérföldköveket bemutatni, amelyek nyilván hozzájárultak a különböző architekturális szuperszámítógépeknek a készítéséhez, és utána rátérnék azokra az elemzésekre, amiről néhány gondolatot már mondtam. Tehát mindig felvetődik a kérdés az emberekben, hogy na jó, amikor egy törvényt valaki megalkotott, vagy törvény érvényű kijelentést tett, akkor miből indult ki? Érdekesség ennek a Moore törvénynek, amelyet ugye Gordon Moore, az Intel egyik alapítója, jelentett ki, vagy állította megfelelő helyen, megfelelő pillanatban. Csupán 4 szám alapján tette a kijelentését. Itt látható 1962-ben, 63, 64, 65, 6 környékén, hogy milyen darabszámú funkciók integrációja történt meg az egyes akkor létező integrált áramkörökben, és ennek a 4 számnak tulajdonképpen a összemérése és a viszonyának a megállapítása alapján tette ezt a megjegyzést, hogy várhatóan akkor még egy évente duplázódni fog az egyetlen egységi területen integrálható tranzisztoroknak a darabszáma. Ez aztán nyilván tovább fejlődött, és azért mondhatjuk, hogy természetesen az Intel cég az komolyan hozzájárult, még mind a mai napig, hogy ez a törvény lehetőleg megmaradjon évtizedeken keresztül. Mindaddig, amíg nyilván fizikai akadályok jelentkeztek a különböző gyártási folyamatoknak a továbbfejlesztésénél, itt láthatjuk a 2004-es évet, amikor is ugye egy megtorpanást következett be az órajel frekvenciának a növelésénél. Ugyanakkor látható az is, hogy ennek következtében a viszonylagos teljesítménynek egy lassúbb növekedése következett be. Ugyanakkor ugye ez hozzájárult, hiszen az órajeltől erőteljesen, órajel frekvenciának az értékétől erőteljesen függ a fogyasztott energia nagysága. Nyilván a fogyasztás is egy bizonyos kisebb mértékű növekedésnek növekedést mutatott a fejlődés során. A törvényszerűség az már sokszor említették sok helyen, hogy na most aztán ez követhetetlen, és nem marad meg továbbra ez a törvény. Nyilván bizonyos késleltetéssel, vagy bizonyos módosulással továbbra is fennmaradt. Tulajdonképpen közelítünk most már ahhoz a küszöbb értékhez, ahol fizikailag gyakorlatilag a félvezető technológiának a fizikai korlátai miatt, az atomi méreteknek az elérése miatt nem lesz tovább növelhető ez az integrációs fok. Természetesen felvetődik a kérdés, hogy na akkor mi lesz a nagy teljesítményű és egyre nagyobb teljesítményű processzor gyártással és a ráépítkező szuperszámítógépeknek a gyártásával. Nyilván az emberiség az nem áll meg, más megoldások irányában kutat. Tehát már most érezhető 2017-ben az a lassulás, jelentős mértékű lassulás az integrációs szintnek a növekedésében, amelyet most már nyíltan maga az Intel cég is elismer. Nyilván nem lesz megállás, tehát itt különböző prognózisok lesznek, hogy hogyan fog fejlődni a különböző számolási kapacitás a későbbiek során, egészen 2075-ig léteznek ilyen prognózisok. Nyilván maga a duplázódási időtartamnak az értékétől függően. Nem óhajtok ebbe belemenni, csupán nyilván azt szerettem volna felvillantani, hogy léteznek ilyen típusú hát számolások, számítások, amelyek hát ezt célozzák meg, a későbbi fejlesztéseknek a lehetőségét. Az Intel 2017. március 29-én jelzett, vagy közzétett hát, nyilatkozata alapján, ez a három érdekes ábra látható, ami sok mindent elárul. Tehát, hogyha az első ábrát nézzük, akkor azt látjuk, hogy a különböző integrációs fokú technológiáknak a váltása, az hát kezdetben ez a két évente, vagy kezdetben hát mondjuk 2000-es évek elején, a 90 nanométertől 65 nanométerig, majd 45, 32, 22, majd 2010-től érdekes módon maga az Intel hát nem tudja, vagy nem tartotta ezt a bizonyos két éves időtartamot, vagy periódus időt a duplázódáshoz, sőt, mi több, hát nem is a duplázódás következett be, és itt látható egy megnyúlása, tehát egy ilyen gumiszerű hát megnyúlása ennek a folyamatnak. Gyakorlatilag hát itt a 10 nanométeres technológiát azt ilyen 2017 végre, 18 elejére ígéri. Most, hogyha ezt egy másik ábrán, és ez az Intel-től származik, amit ő bemutatott, megnézzük, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy tulajdonképpen ezek a időközök, tehát a 2,3-szoros növekedés, 2,1-szeres növekedés, tehát pontosabban ez az integrációs foknak a növekedése, ez az időtengely mentén ez egyre lassabban és lassabban következik be, és most már eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy hát ilyen 3-3,5 év az, amit az Intel is nyíltan bevállal, hogy tudja követni ezt a hát, továbbfejlesztési technológiai gondolatát. Ez nyilván teljesen megváltozik, vagy eltér attól, amit ez a bizonyos TikTok hát, fejlesztés és technológiai hát, gyártásnak az ütemterve szerint gondolt még a 2000-es évek elején. Tehát látható, hogy ugyanakkor nem egy kétszeres duplázódás látható, vagy csökkenés, méretcsökkenés, ha úgy tetszik, hanem egy 2,7-szeres ez a bizonyos 3,5 év nagyságrendben, de nyilván ez még mindig kisebb, mint hogyha két évente kétszerezés következne be, mert hiszen az négyszeres lenne. Tehát egy lassulás látható az integrációs foknak a növekedésében, vagy gyarapodásában, és ez nyilván a különböző hát fizikai akadályok, ugye egyre nehezebb megvalósítani ezeket a egyre kisebb és kisebb tranzisztorokat az integrált áramkör belsejében, ami nyilván a fizikai korlátokból adódik. Feltevődik a kérdés, hogy hogyan tovább. Hát nyilván a klasszikus félvezető technológiára épülő integrált áramkörök és ezekből készített processzorok, illetve egyéb számoló hát modulok, ezek a jól ismert több évtizedes technológia szerint működnek, viszont nagyon fontos és figyelemre méltó az a biológiai mikrocella mechanizmus, amelyet ugye összevetve a mostani, vagy akár ebben az időszakban létező integrált áramköri teljesítményekkel, ahol az látható, hogy nyilván egy tranzisztort nem csak számolása, olyan logikai kapu készítésére lehet felhasználni, amivel számolunk, logikai műveleteket végzünk, hanem tárolásra is, tehát memória funkcióra is fel lehet használni. Itt látható, hogy addig, amíg jelen pillanatban egy mondjuk 10 kilobit nagyságrendű memória kapacitás érhető el adott technológiával, ehhez összevetve biológiai mikrocellából építve 10 millió darab, tehát egy három nagyságrenddel történő növekedés sűrűségben, tárolási kapacitásban. A számolás esetében addig, amíg hát ilyen 300-tól 150 ezer bit nagyságrendről beszélünk, addig a számolási funkció esetében 16-on, tehát nagyobb, mint 16-on, tehát itt is egy több nagyságrendes növekedés. Ami viszont szembetűnően hát figyelemre méltó, az a fogyasztott energia, hogy addig, amíg ez a bizonyos klasszikus félvezető áramkörre alapuló mechanizmus, vagy áramkör, integrált áramkör, mondjuk egy ilyen 10⁻⁷ watt nagyságrendet fogyaszt, addig a biológiai mikrocella esetében 10⁻⁶, ami nyilván egy 6 nagyságrenddel történő csökkenés az energiafogyasztásban, az erőteljesen ugye, elgondolkoztatja az embert. Az embereket, és nyilván magát a fejlesztésnek az irányát is erőteljesen befolyásolni fogja. Itt látható továbbiakban az energiafelhasználással kapcsolatosan taszkonként, tehát ugye 10⁻⁷ zsúltól 10⁻⁰ zsúlt, tehát ott is egy 8 nagyságrenddel való csökkenés, ami nyilván az adott feladatnak a kiszámolásával kapcsolatos időtartamot lényegesen csökkenteni fogja, vagy csökkenteni tudja, addig, amíg adott feladatot 6 nap alatt lehet elvégezni, ugyanezt a feladatot biológiai mikrocellával 40 perc alatt. Hát azért ez elég rendes változás. Mindezt azért magyaráztam el, hogy összeköthessem a következő hát, témakörrel, ugye a szuperszámítógép gyártása kapcsolatos témakörrel. 3 alapvető architektúrát ismerünk, ami klasszikusan mondjuk azt, hogy használatban van, mind a 3 létezik ebben a pillanatban Magyarországon is. A cluster, tehát a blade alapú klaszterezés, ami ugye azonos hát, önálló nódoknak a szoros csatolását jelenti, egy backplane sínen keresztül kapcsolódnak ezek a számítógépek egymáshoz, vagy számoló csomópontok egymáshoz, az SMP, ahol egy operációs rendszer takarja el az összes processzort, és egyetlen nagyobb teljesítményű gépként működik, és az MPP, ahol minden egyes compute node esetében önálló operációs rendszer van. Ezeknek az időbeli fejlődése gondolom sokak számára ismerős, egyáltalán a használata elterjedése világszinten, gyakorlatilag a Constellation-tól eltekintve az SMP, MPP és cluster, utóbbi időben a cluster az, ami hát elterjedtebben használatban van a világban, ez a legutóbbi hát 2016 novemberi adatok alapján. Hogy kik használják, és milyen kontinenseken, milyen százalékban a világon létező szuperszámítógépes kapacitás vetítésére folytán milyen megállapítás tehető, az látható itt ezen az ábrán. Addig, amíg a középső sáva ugye az Észak-Amerika, a felső zöld az Európa, az alsó sárga az pedig az ázsiai kontinens. Itt látható, hogy az utóbbi hát néhány évben erőteljesen hát fejlődés következett be, nem véletlenül ott található az első 2 legnagyobb szuperszámítógép jelen pillanatban. Ez az ábra is ismerős. Engem zavar ebben az ábrában az, hogy látható a teljes első 500-nak az összege, látható az elsőnek és látható az 500-adiknak teljesítménye, de mi van közte? Ugye, mert bennünket az is érdekel, hiszen ha valaki 500-adik helyre kerül, akkor várhatóan fél év múlva már kikerül az 500-as listából. Kérdés az, hogy mi van az első és az 500-adik között, milyen módon történik a változás, és hát ennek érdekében a top 500-as listán található, vagy a szájton található XLS fájból legeneráltam ezt a sereg görbét, vagy görbe sereget, amiből hát egy további görbe sereg állapítható, vagy húzható fel. A következőképpen kell értelmezni. A különböző, hát ilyen csökkenő görbék, azok az egyes évenkénti top 500-as lista teljesítményét mutatják gigaflop per szekundumban. Nyilván most a 94 petaflop per szekundumnál tartunk a legelső helyen, és ez látható, hogy hát nem csak a legelső helyen van növekedés, hanem hát a görbe az növekszik, tehát nem csak az első helyezés, hanem az 500-adik is növekszik. A piros görbén azt látjuk, hogy az adott év hányadik pozíciójában található számítógép egy év múlva már nem kerül bele az 500-as listába, tehát az a piros görbe azt mutatja, hogy addig, amíg 1993-ban kb. A 300-adik már 94-ben nem volt benne az 500-adikban sem, tehát az listában, addig megfigyelhetjük, hogy 2007 magasságában a 110-dik már kikerült a top 500-ból. egy év múlva, tehát 2008-ra már kikerült a top 500-ból. És ugyanez figyelhető meg, hogy gyakorlatilag most visszaálltunk, vagy legalábbis visszaállt a fejlődésnek a ritmusa, vagy az elterjedtsége, a szuperszámítógép elterjedtségeknek a ritmusa az 1993-as állapot környékére, ahol durván a 280. helyen lévő egy év múlva már kiesik, bele fogok férni az 5 percbe. Ugyanakkor a zöld görbe azt próbálja mutatni, hogy adott pozícióban, jelen esetben mondjuk a 110. az egy év múlva hát 250. helyre kerül vissza. Ezt a görbét látjuk, tehát gyakorlatilag ugyanúgy a 2007-es évet, hogyha nézzük, akkor a 60. az visszakerült a 250. helyre, míg most 2016-15-ben, mert ugye a 17-est azt még nem tudjuk, 15-ben a 16-oshoz képest durván a 125. az feleződik, az 250-re kerül vissza. És nagyon szépen látható, hogy ez a duplázódás, ez még inkább érvényes, ahhoz, ahogy közeledünk a toplistának az eleje környékére, tehát a durván az 50-ek, azok egy év múlva 100-ok lettek, durván akik 25-ek voltak, egy év múlva 50-ek lettek. Nézzük meg, hogy a három architektúrának, hiszen nagyon szépen láttuk, hogy melyiknek milyen az elterjedtsége, jó, de hányadik helyen voltak ezek. Itt látható a külön az SMP, az MPP, illetve a cluster architektúráknak a fél évenkénti helyezése, a függőleges mentén a helyezéseket látjuk 1-től 500-ig. Megfigyelhető, hogy az SMP sosem volt igazából első helyen, de volt olyan időszak, amikor az első között található. Az MPP már a kezdetekben, tehát a 20 évvel ezelőtti állapotban is az elején található volt, és a cluster az, ami az utóbbi időben hát gyakorlatilag uralja a zömét, minden, hát közel minden pozícióban megtalálható. A párhuzamosítással kapcsolatosan, hiszen a szuperszámítógépnek a használata klasszikusan szekvenciális programok használatánál nem jelent előnyt, párhuzamos kódoknak a futtatása jelent előnyt. Az Amdahl törvényt, hogyha nézzük, amely nagyon ős törvénynek nevezhető, egy nagyon egyszerű megközelítésből adódik. Egy adott program kódnak 1-alfa hányada az szekvenciálisan végrehajtható, tehát a sorrendje az utasításoknak kötött, és van egy alfa, a maradék 1-alfa, vagyis alfa része, alfa hányada, ami párhuzamosítható. Na most, hogyha k darab ilyen compute node-unk van, vagy processzorunk van, amelyek egy időben képesek ezeket végrehajtani, ezeket a párhuzamosítható részeket, akkor a gyorsítás összefüggés, ez az S, ez az a képlet alapján látható, és ebből megalapítható a párhuzamosítás hatásfoka, ami ugyancsak a képletben látható összefüggés alapján fejeződik ki. Fontos, hogy ezt a viszonyos párhuzamosítás hatásfokot viszont le lehet olvasni két oszlopból, és pedig az Rmax és az Rpeak oszlopokból, és hogyha ezeket az összefüggéseket felhasználjuk, akkor gyakorlatilag a párhuzamosítható hányadnak a mértékét tudjuk meghatározni, mind az összes architektúrára külön-külön, mind a 20 pár évre vonatkozóan. És itt láthatjuk gyakorlatilag az ábrákat, az SMP esetén itt látjuk, hogy gyakorlatilag a párhuzamosítható arány az durván ugye a 99% körüli érték környékén található. Az MPP-nél, amikor nagy, tehát első helyezésekről beszélünk, akkor látható, hogy gyakorlatilag a hatásfok is egy viszonylag kisebb érték lesz, egy picit eltér ettől, és a cluster, ami gyakorlatilag ugye nagyon elterjedt, egy nagyon szép, mondhatni simított szerkezetet mutat, ezek illesztések a mérése, vagyis az értékekre. Látható, hogy a cluster esetében egy szép, viszonylag simított párhuzamosíthatósági tényező található. Összefoglalásképpen csupán azt szerettem volna, vagy azt szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag ma már egészen biztosan a Moore törvénynek a régi periódusa ez megnyúlt, ma már 3,5 évre, tehát deklarálja maga az Intel cég is. A szoftverek párhuzamosítható hányada a cluster esetén jobban kezelhető, láttuk az ábrák alapján. A következő megalapítás pedig az, hogy gyakorlatilag a szuperszámítógép architektúráknál látszólag a cluster elterjedtebb, viszont Jelen pillanatban a legnagyobb teljesítményű szuperszámítógép architektúra éppen MPP, tehát ettől egy picit kilóg. Nyilván azért kilóg, mert más típusú a felépítése, a belső szerkezete, tehát maga a processzorok is SIMD architektúrával készültek, 260 maggal. Nyilván ez felteszi a kérdést, hogy jó, az a bizonyos kínai próbálkozás, ami ugye ugyanolyan energiafogyasztás mellett egy háromszor nagyobb számolási teljesítményű gépnek a kidolgozását, fejlesztését tette lehetővé, az milyen következő megrepetéseket fog tudni okozni. És nyilván feltevődik, és nagyon fontos a kérdés, vagy egyáltalán az állítás látszik, hogy a biológiai mikrocelláknak ugye a használata az várhatóan nagyon komoly változásokat fog okozni, nem csak a klasszikus, hanem a szuperszámítógépek területén is. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen Gáz Zoltánnak az előadását, nagyon izgalmas volt. Van esetleg kérdés?
Zoli, beszéltél itt, összehasonlítottad a tranzisztoros, illetve a biológiai mikrocellás megoldásokat. Én nem tudom, hogy ilyen biológiai mikrocellával készítettek el már működő processzort, létezik-e ilyen, nem
ez hallottam róla,
de gondolom, hogy nyilván ez még. De sok nagyon bámulatosan impresszív paraméteri vannak, viszont hogy ez mennyire megbízható, mennyire... Tehát a működések, a stabilitása mennyire hasonlítható a hagyományos tranzisztoros megoldáshoz? Erről van információd? Mert ez szerintem elég fontos lehet. Oké, tehát nincs. Senki nem tud semmit még erről, de majd...
Tehát mutatok. Azt tudom mondani, hogy nyilván ez egy nyitott kérdés, nyilván ez egy perspektíva, lehetőség, de ennek való természetesen, hogy mennyire megbízhatóak, mennyire stabilak, mennyire függetlenek a környezeti zajoktól, hát ez egy csomó problémát vet még fel. Ezekről nyilván komoly kutatásokat, fejlesztéseket kell végezni. Egészen biztosan ebben az irányban, ha nem is nyilvánosan, de bizonyos cégek már komoly erőfeszítéseket végeznek, hogy megtalálják a kiútat ebből a szoruló helyzetből, mert nyilvánvalóan ugye a klasszikus félvezető technológia az a fejlődési szempontból ez beszűkül. De hogy mi lesz a konkrét
megoldás? Van egy másik irány is itt a teljesítménynövelésre, ez pedig a fotonikus kapcsolóeszközöknek a fejlesztése, amiről nem beszéltél.
Kérdés, de azt mondom, hogy... kérdés. Nyilván itt kérdések vannak, tehát nem... Nehéz. Várhatóan pár év múlva már jobban, világosabban fogunk látni.
Köszönjük szépen. Köszönjük a kérdést.